Pillanatra felbukkant egy érdekesség, hogy egy ilyen 500 milliárd körüli euró felszabadulhat Magyarország számára, csak írjuk alá a 19. szankciós csomagot Oroszország ellen, és hát azért ez nem ennyire egyszerű, illetve itt volt egy ilyen kis flick-flack, amiből az a vége, hogy valószínűleg nem kapunk egy fillért se, utána Szabó Dániel, aki meg is írta, és akit kérdezünk a részletekről, ő a Portfolio.hu elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Igen, kicsit ha távolabbról indulunk, hogy akkor mi a, vagy ide fogunk majd kifutni, de eddig ugye azt lehetett tudni, hogy mintha leálltak volna a dolgok, és akkor az uniós pénzek befagytak, de még egyéb apró változások is voltak a háttérben, ami meg arra utal, mintha mégis próbálná valahogy a kormány megmozdítani őket, de itt a technikai részlegben elvesztünk, úgyhogy akkor azért is kerestünk, hogy elmond nekünk, hogy akkor ebből mi érzékelhető, illetve ezek tényleg fontos változások se, vagy lesz pénz, nem lesz pénz.
Jó, hát remélem azok, akik autóba ülnek, ezért reggel ittak kávét, mert ez nem sohasem az az izgalmas téma, ami úgy ébren tartja az embereket, és remélem senkit nem altatok el, de akkor kezdjük onnan, hogy ugye ami ismert dolog az az, hogy a 2021-27-es költségvetést ezt Magyarország úgy kezdte, hogy egyetlen egy fillérhez se fér hozzá. Amikor általában erről beszélünk, akkor azt szoktunk mondani, hogy hát a jogállamisági eljárás miatt, aminek van egy ilyen brüsszeli csúnya terminus technicus, ez a kondicionalitási eljárás, aha, ami azt jelenti, hogy különböző feltételeket szabnak. De valójában Magyarország nem ezért nem fért hozzá az uniós forrásokhoz, hanem volt egy olyan költségvetési új elem, horizontális feljogosító feltételek, amik azt jelentik, hogy bizonyos költségvetés biztonsági intézkedéseket meg kell tennie egy tagállamnak ahhoz, hogy az európai adófizetők pénzéből részesedhessen. És Magyarország eleinte ezt nem teljesítette, aztán itt volt egy váltás, amikor 2023. decemberében a Magyarország teljesítette az igazságügyi reformot. Ezen most nem mennék végig, hogy ez pontosan mikből áll, de olyan elemei vannak, mint hogy mondjuk a bírói önkormányzatiság hatalmát kiterjesztették, valamint az ügyelosztási renden változtattak, és akkor most tényleg csak a legfontosabbat emeltük ki, ami akkor föloldott 10,2 milliárd eurót. Aztán ez később kiegészült 2 milliárd euróval, amit nagyon pontatlanul úgy szoktunk emlegetni, hogy hát igen a tanárbéremeléseknél, de ez valójában egy pedagógiai oktatási reform, amiben egyébként nagyon nagy része volt a felnőtt képzésnek az átalakításának. Így már 12,2 milliárd euró volt elérhető 2024 tavaszán, és akkor még egy ilyen hulladék gazdálkodási változtatást is megcsinált a kormány, így lett ebből összesen 12,5 milliárd euró, ami papíron hozzáférhető Magyarország számára. Viszont itt jön a de, hogy egyrészt a jogállamisági eljárás miatt 8,3 milliárd euró, az továbbra is befagyasztva van, amiben egyébként szerepe van annak, hogy van ez az EU-s alapjogi karta, és akkor már szerintem tényleg mindenki alszik a volán mögött, amiben pedig olyan dolgok vannak, mint a szexuális kisebbségeknek a jogai, a menekültügyi eljárásnak az átalakítása, valamint az akadémiai szabadság is. Az akadémiai szabadság az, ami a legnagyobb részt blokkolja. Na és van egy félidős felülvizsgálata az uniós költségvetésnek, és akkor most jutottunk el a 500 milliárd eurós kérdésetekig, ami arról szól, hogy a tagállamok, ha látják, hogy bizonyos projektekkel nem haladnak a különböző 7 éves ciklusoknak, akkor annak a felénél, tehát 3-3,5 évnél kérhetik azt, hogy bizonyos forrásokat a kohéziós támogatás közül átirányítsanak. És ugye egy elég pilot eljárás az, ami Magyarország ellen zajlik a kondicionalitási eljárás és az alapjogi kartával kapcsolatban, úgyhogy nem volt biztos annak a jogi rendje, hogy ha befagyasztott forrásokat egy tagállam ügyesen átcsoportosít olyan sapkákba, amik nincsenek befagyasztva, akkor azokat a pénzeket lehívhatja egy idővel. Uh-huh. Na és így jutottunk el oda, hogy a magyar kormány megpróbált átirányítani 545 millió eurót, pontosan ugyanezen logika mentén, hogy jó, hát ez be van fagyasztva, viszont van egy csomó pénz, amihez már hozzáférünk, akkor csapjuk azokhoz. És akkor ezt nagyon sokáig vizsgált az Európai Bizottság. Egyrészt, hogy a tényleg csúszásban van a magyar kormány, vagy megvalósíthatók-e azok a feladatok, vagy elvesztették esetleg a prioritásukat, mert mondjuk volt egy energiaválság is, és ezt a kérelmet bírálták el nagyon sokáig, ugye itt több levelezési forduló volt a bizottság és a magyar kormány között, és végül arra jutottak, hogy át lehet irányítani ezeket a forrásokat, de mivel érvényes rájuk a feltételességi eljárás és az alapjogi karta szerinti program, mármint hogy blokkolás, ezért úgy irányíthatják át, hogy ugyanúgy nem kapjuk meg, viszont van egy kis kapu, ami miatt egy részét mégis megkaphatjuk, hogyha a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, amik jelenleg mondjuk egyetemeket és kutatóintézeteket irányítanak Magyarországon, ott változtatás lesz, az összeférhetetlenségi szabályokat kezelik, tehát mondjuk nem az, hogy egyszerűen politikusok nem kerülhetnek be, hanem hosszú ideig nem kerülhetnek be ezeknek a kuratóriumába, akkor ezeket a forrásokat majd idővel fel lehet használni, illetve, hogyha olyan szervezet kapna esetleg, amelyiket nem közérdekű vagyonkezelő alapítvány irányít, akkor a bizottság egyedi mérkéléssel eldöntheti, hogy ad-e forrásokat.
Aha, oké. Okay. Tehát akkor ez valami előrelépést jelent, de pénz még rövid távon ezek szerint biztos, hogy nem.
Lényegében nem jelent szerintem előrelépést, olyan, mint hogyha egy Excel tábla egyik oszlopából átadnak volna egy kicsit. Másikba, és akkor ez ugye ilyen zéró szám jön ki a végén, tehát hogy nem fog változni az, hogy mennyi forráshoz férünk hozzá, mert jól láthatóan egyébként befagytak ezek a tárgyalások, amik a források felszabadításáról szólnak, és a mostani döntés azt is jelzi a bizottság részéről, hogy nem akar trükkök árán forrásokat adni Magyarországnak. És okay. Az, amiről korábban a Financial Times írt, hogy itt a 19. szankciós csomag megszavazásához ez egy ilyen jó kenőpénz lehet, ez egy félreértés, és igazából egy időbeli egybeesést néztek el.
Aha, jó, oké, van egy rendelet, van mi rendeletmódosítás és rendelettervezetekkel jött elő a kormány, abból is arra következtetni, hogyha a uniós támogatások kezelésének ellenőrzésnek a rendszerét átírják, meg itt néhány változtatást életbe léptetnek, ez is ebbe az irányba hathat, hogy valamiféleképpen segítse, vagy előlépést jelentsen, vagy ennek nincs köze az uniós források lehívásához?
Ez leginkább a jelenleg elérhető uniós források felhasználását szabályozhatja. Ugye, amiről beszélünk, az két darab társadalmi egyeztetésre küldött rend. Az egyik az az Interreg programok, ami megint egy nagyon csúnya szó, és bocsánat minden hallgatótól. Ezeknek a lényege az, hogy a határon túli együttműködések, tehát mondjuk Magyarország, Szlovákia, vagy Magyarország és Románia akar közösen csinálni valami projektet, ami nem csak az egyik országot érinti, akkor arra különböző uniós támogatások elérhetők. És ezeknél nincsen semmiféle befagyasztás, ugye szigorú kritériumok vannak, ezeket nagyon alaposan monitoringolja is az Európai Bizottság, és vélhetően a mostani rendeletmódosítás is azzal függ össze, hogy itt a számlákat rendben kifizessék, olyan fékeket építettek be, amik szigorúbb korrupció ellenes intézkedéseket és átvilágítási mechanizmusokat tartalmaznak a végrehajtással kapcsolatban. És akkor ez most nagyon csúnyán hangzik, de azt jelenti lényegében, hogy ha valami pénzt kifizetnek, akkor ott nem szeretnék azt, hogy ilyen teljesen értelmetlen projektekre menjen el, vagy hogy azokat szájtalanul használják föl, és akkor itt beépítettek mindenféle fékeket. Aha. A másik az pedig az, hogy a Nemzeti Fejlesztési Központ, az ami mostanában ugye az ilyen főprogramoknak a koordinációjával működik a Magyar Államigazgatáson belül, és ők kaptak plusz jogköröket arra, hogy a 14-20-as és a 21-27-es költségvetési ciklusok esetében szigorúbban átnézhessék a fenntarthatóság és a követeléskezelés szempontjai szerint a lezárult projekteket és szigorúbb ellenőrzést foganatosíthassanak. Tehát ez igazából a jelenlegi források elérhetőségét, és esetleg azoknál azt eredményezheti, hogyha valamelyik projekt nem felel meg, akkor részleges visszafizetéseket lehet kérni a jutalmazottaktól.
Uh-huh. Oké. Okay. Na jó, akkor ez szerintem egyértelmű így. Még egy-két percet szálljunk akkor az orosz helyzetre is, mert részletesen elemezte az orosz makro adatokat is, és egyre gyengébbnek tűnik az orosz gazdaság. Ugye ez mindenki politikai szemüvegen keresztül nézett, nem mindenki, de ugye a legtöbben
próbálják kommunikálni. Hát meg lehetett a múltban éven az elmúlt két év.
Ugye hat az... a szankció, igen. Nem hat a szankció, mennyire van, de a béke esélyek szempontjából is, meg a háború fönntarthatóságának szempontjából is rendkívül fontos az orosz gazdaságnak a teljesítő képessége. Megnézted ezeket a friss adatokat.
Hát és meg az eszkaláció szempontjából látszik. Is, igen. Mert hogyha nagyon rájuk dől a rendszer, ugye akkor ott esetleg történhetnek keményebb, agresszívebb történetek. Szóval mi a helyzet
mit
az orosz gazdaságnak?
A számok, amelyeket, kérdés, kiegészítő kérdés, mennyire lehet komolyan venni, ugye a Kínával kapcsolatban is fölmerül, hogy az adatoknak a megbízhatóság az milyen. Szóval hogy néz ki most az orosz gazdaság helyzete?
Jó, kezdjük a végéről, hogy ugye az orosz makroadatok mennyire lehetnek megbízhatók. Ez ugye ekkora országoknál, mint mondjuk Oroszország, Kína, de említhetnénk Kanadát, vagy éppen az Egyesült Államokban van most egy revízió azzal kapcsolatban, hogy a munkaerőpiaci adatok és egyéb makrogazdasági statisztikák mennyire pontosak, ez mindig fölmerül. Azért, mert hogyha belegondolunk, akkor Oroszország az nem csak az Uraltól nyugatra lévő nagyvárosok, mint Szentpétervár és Moszkva, hanem mondjuk Jakutföld meg Kamcsatka és társai is hozzátartoznak, ami ahonnan azért mondjuk egy ekkora közigazgatásban bőven elveszhetnek az adatok. Tehát ez már egy ilyen 20 éves vita, hogy az orosz makroadatok mennyire lehetnek pontosak. Viszont most a hivatalos orosz adatok is azt sugallják, hogy az orosz gazdaságnak bőven vannak problémái, nem is nagyon próbálják őket titkolni. A fő látványos elem az az, hogy ugye a múlt héten már döntöttek arról, hogy a vállalkozásokra sokkal magasabb adóterhet vetnek ki, és kiszélesítik azt a érinteti kört, akiknek különböző társasági adókat és profitadókat kell befizetniük az orosz költségvetésnek, hogy ezt egyensúlyban tudják tartani. A másik az az, hogy maga az orosz gazdaság növekedése is pokolian lelassult. Ugye itt a Facebookos kommentelők mindig elmondják, hogy a szankciók nem működnek, mert 4,1%-os növekedés produkál az orosz gazdaság. Ami igaz is, és ezt nem is nagyon vitatják a különböző elemzők, meg hogyha külső becsléseket nézünk, amik nem az orosz makroadatokra támaszkodnak, hanem mindenféle más, tehát akár mondjuk a műhold felvételek és a világítás alapján próbálják belőni a GDP-t, azok is azt mutatják, hogy azért növekedés volt Oroszországban, viszont ez nagy részt a hadiparnak köszönhető, ami azt jelenti, hogy ugye főként mondjuk tankokat, rakétákat, vadászbombázó gépeket gyártanak. Ezek viszont elpusztulnak a fronton, tehát a egyszer kimutatható hozzáadott értéke van a nemzeti össztermékhez, de ha belegondolunk, akkor egy ukrán szántóföldön szétrohadó tank, vagy egy egyszer felhasznált rakéta, ami mondjuk becsapódik valahol egy katonai bázisba, az onnantól kezdve már nem része az orosz nemzetgazdaságnak. Viszont ezek az adatok nem nagyon vannak kitisztítva. Semmilyen statisztikából, ami azért arra mutat, hogy ha ezeket elkezdjük lebonni, akkor az orosz gazdaság az idei évben recesszióba kerülhet. És mindenki óvaintek attól, hogy akkor most itt ilyen nagyon komoly következményekre számítson, mert ha ránézünk olyan országokra, ami konstans hadi állapotban vannak, mint például Észak-Korea, ami a második világháborút sem fejezte be, akkor azért azt látjuk, hogy nagyon sokáig fenntarthatóan működik. Személyiségével és szabadságjogok korlátozásával egy ilyen rezsim. Hát összességében azért arra nem kell számítani, hogy így ebből nagyon hamar bármiféle a fronton is megnyilvánuló hatás lesz, de az viszont látszik, hogy Oroszországnak egyre inkább érdeke lesz befejezni a háborút, főként akkor, hogyha mondjuk az uniós 19. szankciós csomag részbe ér, ami az olajbevételeket és az gázbevételeket nagyon tudja korlátozni. Másrésztről ugye magyar szempontból nagyon fontos lehet az, hogy Donald Trump, még ha ilyen félig immelámmal is, de arra ösztökéli az Európai Uniót, hogy váljon le teljesen az orosz energiahordozóknak az importjáról, amire egyébként Brüsszelben már régóta van érdeklődés és törekvés. Májusban mutattak be egy tervet, ami 2028-tól vetne véget az orosz energiaimportnak. Most ezt előrébb hoznak 2027-re, illetve magyar szempontból az kifejezetten aggasztó lehet, hogy mondjuk külön vámot, akár 50-75%-os vámot is kivethetnek az orosz energiahordozók importjára, ami miatt nem éri meg már orosz olajat és földgázt vásárolni a legtöbb tagállamnak, mert a tranzitdíjakkal együtt is olcsóbb lesz ezeket beszerezni, másrésztről pedig Oroszország nem tud annyit Kínába, Indiába és Törökországba exportálni az energiahordozóiból, hogy kompenzálni tudja akár csak a magyar vagy a szlovák kiesést.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük a helyzetjelentést, ennyi fért bele, ennyi időnk volt, köszi szépen, szép napot kívánunk.
Nektek is, sziasztok!
Szia! Szabó Dániellel, a portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk.